kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg úgy, amint megírva találjuk Jakab apostol levelében, az 5. fejezet 16. versétől a következőképpen. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Azután ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérít egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét, és a haláltól menti meg, és sok bűnt elfedez. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban 10 éve önálló az Emmaus Evangélikus Egyházközség. Külön választjuk, az egyházközség az egy hivatalos fogalom, egy testület, amely hivatalosan egyház különböző helyein számon van tartva, és van az az egyházközség, és van a gyülekezet, az mi vagyunk, akik éppen összegyülekezünk. A kettő sokszor nem fedi egymást. Persze kérdés lehet, és azért erről inkább majd délután fogok beszélni, hogy egyáltalán miért van szükség esetleg egy új gyülekezetre, mi a célja ennek. Ebbe nem mennék bele, de hogy mi a célja annak, hogy gyülekezet legyen, és hogy a gyülekezet olyan legyen, amilyenre Isten tanít minket, hogy milyennek kell lenni. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. És az Illés történethez kapcsolódóan olvasom fel a Bibliából azt, amiről Jakab apostol beszél, hogy a gyülekezet közössége az egy imádkozó közösség, azaz Isten uralma alatt élő közösség. És példának hozza Jakab apostol, az Úr Jézus testvére, féltestvére Jakab apostol, példának hozza az Illés történetet, hogy milyen óriási hatalma van az igaz ember buzgó könyörgésének. És akkor most, ha egy pillanatra megkérdezem tőletek, hogy szoktatok-e buzgón imádkozni? Általában akkor, ha valami nagy baj van, nem? Amikor nagyon szorít valami, amikor nagyon kellene, amikor félünk, hogy nem úgy lesz. Imádkozunk azért, hogyha egy kicsit esik az eső, de jó lenne, ha abba hagyna, fel is nézünk talán a égre. Hát aztán mégis esik, valahogy kibírjuk. De mondjuk, hogyha a gyerek megbetegszik, azt egészen másképpen éljük át. Tehát ez egy, akkor buzgón tudunk könyörögni. Egyébként ez így rendben is van, mert kell tudni különbséget tenni fontos és kevésbé fontos dolgok között. És igenis, buzgón imádkozzunk, csak bizonnyal vannak néhányan a testvérek között olyanok, akikben van egy kicsi fájdalom amiatt, lehet, hogy nincs, de amiatt, mert szokott ilyen lenni keresztény emberek életében is, hogy igen, de hát hiába imádkoztam. Vagyis nem úgy lett, ahogy akarom. Pedig az ige világosan azt mondja, nagy haszna van az igaz ember buzgó könyörgésének, azt nem is akarom megkérdezni, hogy igaz emberek vagytok-e, mert biztosan. Ugyanis az az ember az igaz ember, aki kegyelemből él. Akinek az Úr megbocsátja minden bűnét, az egy igaz ember. Tehát az igaz ember könyörgésének van nagy haszna. És itt azelőtt állunk, hogy akkor mi a hasznom belőle? Mert azért azt látni kell, hogy az egyházi élet megváltozik. Nyíregyházán mondjuk ezelőtt 100 évvel volt egy színház, meg volt 4 templom. Nem volt hova menni az embereknek. Na, még volt néhány kocsma meg étterem. Tehát az emberek egy része elment a kocsmába, másik része elment a színházba, vagy mind a kettőbe, és volt egy része, amelyik buzgón ment a templomba az Isten tiszteletre, mert hát valami jó kis elfoglaltság volt. De ma, és csak magamról beszélek, tehát a többi ige hirdetőről nem beszélek, testvérek, de hát hozzánk képest, hát egy színész sokkal profibban adja elő az előadását, mint ahogy mi el tudjuk mondani az ige üzenetét. Tehát olyan értelemben nem nagy szám templomba jönni, hogy látunk egy alakot, aki elmond valamit, aztán utána megyünk haza, és nem történik semmi. De hát, ha abból indulunk ki, hogy Isten egyházat gyűjt magának a világból, ebből a világból, embereket szólít meg, mégpedig különös dolog, hogy név szerint ismer bennünket. Sokszor hallom ige hirdetőket, valószínű én is csináltam már ilyet, most nem fogok, hogy elmondanak 5, 6, 7, 8, 10 keresztnevet, de mondhatod a nevedet az Úrnak, és Uram, te tényleg név szerint ismersz engem. És egy kicsit az Illés történet alapján szeretném végigvenni, mert azt is mondhatnám, hogy az Illés élete megmutatja nekünk, hogy milyen ő hozzá is, máshoz is hasonlíthat egy gyülekezet. De ez egy illési élet. Mert ha csak azt mondom, hogy eljövünk, mert vasárnap el kell jönni a templomba, meghallgatjuk, hazamegyünk, az se rossz dolog. De ma nem ilyen gyülekezeteket akar Isten, hanem olyan gyülekezeteket, akik illés lelkével mondják el Isten akaratát az embereknek, azoknak, akik nem ismerik őt. És így gondoljunk Illésre. Sok mindent nem tudunk róla. Olyan, mintha Illés a semmiből lépne elő. Nem tudunk semmit az elő életéről. Csak azt, hogy amikor megjelenik, akkor Isten oltalmazó hatalmával felruházva jelenik meg. Gondoljátok el azt a küldetést, amely az Illés küldetése volt, hogy meg kellett szólalnia Áháb előtt, az istentelen király előtt, meg kellett szólalni az őt gyűlölő királyné Jezábel előtt, és el kellett mondani Isten akaratát. Meg kellett szólalni a több száz pogány Baál próféta előtt, és el kellett mondani az Isten akaratát. És meg kellett szólalni a saját Istent elhagyó népe előtt, és hirdetni kellett az Isten egyértelmű üzenetét. Ez nem működik, hogyha nincs bennünk a Krisztus élete. Ha a hitünk az csak valamilyen kis hit, persze hát valahol valakinek lenni kell, ezzel a hittel nem lehet sehova menni. Isten azt akarja, hogy a gyülekezet közösségének a tagjai között legyenek olyanok, akik ugyanúgy elköteleződnek Istennek, mint Illés. Akik vállalják, hogy egyáltalán olyan ima kapcsolatban vannak Istennel, hogy megértik az akaratát. Nemrég olvastuk otthon együtt Dávidnak a történetét. Egy ilyen mondatfordulat van újra és újra benne. Dávid megkérdezte az Urat, az Úr pedig ezt mondta, Dávid megcsinálta azt, amit az Úr mondott. El tudod magadról képzelni? Csak, hogy amit Isten mond, azt megteszed. Most gondolj arra, akire haragszol. Isten meg azt mondja, bocsássatok meg egymásnak. El tudod képzelni, hogy ezt megteszed? Ha el tudod képzelni, vagyis, hogy szeretnéd, akkor előbb-utóbb működni fog Isten hatalma által. De az úgy magától nem születik meg. Lehetetlenség. Tehát álljon előttünk az az Illés, aki Isten hatalmával jelenik meg. Persze, kellett valahogyan, hogy Isten felkészítse erre, és igenis az Isten tiszteletek felkészítő alkalmak arra, hogy közvetítsük az Isten mentő szeretetét. Mert azt gondolom, hogy sokszor nem annyira értjük. Testvérek, gondoljatok a pénztárcátokra, gondoljatok arra, hogy meghirdetünk egy hetet, és fogom még ezt sokszor mondani, amíg élek, hogy nem tudjátok rászenni egy heteteket, meg azt a 15 vagy 20 ezer forintot, hogy elmenjetek egy héten át Isten igéjét hallgatni. Miért nem tudjátok elképzelni? Egyel kevesebb nadrágotok lesz, nem tudtok megvenni egy ruhát, kevesebb fagyit vesztek a gyerekeknek, az unokáknak, nem nagyon érthető. Nem nagyon érthető. Itt mi meg vagyunk magunknak. Nem bántani akarlak titeket, csak feléleszteni, hogy miért is nem értjük, hogy Isten mit mond nekünk. Mert nincs olyan szoros kapcsolatunk vele. Isten olyan kapcsolatra akar felkészíteni bennünket, ahogy úgy kiszolgáltatjuk magunkat, mint az Illés kiszolgáltatta, most az unokám Illés. Kiszolgáltatja magát a szüleinek. Meghalna, ha nem törődnének vele. És testvérek, halott mindenki, aki nem szolgáltatja ki magát Istennek. Lelki értelemben halott. Itt vagyunk, jövünk, megyünk, felülünk a buszra, sétálunk, fagyizunk egyet, mert szabad, nem azt mondom, hogy ne vegyünk fagylaltot az unokáinknak, csak próbáljuk megérteni, hogy a saját üdvösségünkkel nem törődünk. Akkor hogy értenénk meg, hogy kétségbe esve gondoljunk arra a vértestvérünkre, arra a rokonunkra, hozzátartozónkra, házastársunkra, gyerekünkre, akiben nem él Krisztus. Hát ez egy borzasztó felelőtlenség. Valahogy majd csak meg lesz. Valahogy majd csak megérti. Én kértem is az Urat, de nem merek megszólalni. Mondom, nem könnyű. A felkészítéshez van néhány feltétel, amire gondolnunk kell. Meg akarlak ismerni téged, Istenem. Tudni akarom, hogy ki vagy. Nem azt, amit gondolok rólad, nem azt, amit a világban mondanak az emberek, hanem én azt akarom tudni, ahogy te kijelented magad, és ehhez nagyon kitartó bibliaolvasásra és bibliatanulmányozásra van szükség. Naponta olvasna a Bibliát, és elgondolkozni azon. A Biblia Isten szava, ő kijelenti magát, beszél magáról és arról, hogy mi a szándéka az életünkkel. Ha ebben nem tudunk elmélyedni, akkor testvérek, akkor nem tud élni bennünk a hit. Akkor az a hit csak éppen arra elég, hogy azért eljövünk, meg megpihenünk, meg valamennyire letesszük a bűnünket, megyünk haza, de kimosódik az Isten személye a szívünkből. Nem az ige hirdetés, mert az nem baj, ha hazafelé menet már semmire nem emlékeztek. De a kapcsolat Jézussal, az maradjon meg, hogy beszélgettek vele, hogy kérdezitek őt, hogy keresitek, hogy mit válaszol nektek. És ezzel egyszerre a mély imádság, a tusakodó imádság. Amikor Jákobbal együtt harcolom az ima harcomat, és azt mondom, Uram, nem szeretnélek elengedni, amíg nem érzem, hogy megáldasz, és olyan életet ajándékozol nekem, amelyik megtart örökre. Mert ezt akarja adni. Testvérek, néha azért ürülnek ki a templomok, mert ilyen határozott és kemény beszéd hangzik el, máshol meg azért ürülnek ki a templomok, mert langymeleg beszéd van, azzal nincs hova menni. Legalább, ha egyértelmű ige hirdetéseket hallgattok ebbe a templomba, pedig igen, bocsánat a nagy képűségért, de ez így van, akkor éljetek azzal a lehetőséggel, hogy ti azt az üzenetet halljátok, amit Isten a szívetekre akar helyezni, mert ráadásul, amikor befogadjátok a szívetekbe, az nem egy papolás, nem egy lelkipásztornak a szövege, hanem Isten az ő szent lelke által fogja otthagyni a szívetekben annak az igének, az ige hirdetésnek az üzenetét, amit hallottatok, és alkalmas időben majd eszetekbe juttatja. Mert hát a gyülekezet nem színházi közönség, hogy elmondjuk a véleményünket, hogy jó vagy rossz volt a prédikáció. A gyülekezet már itt is mennyei közösség, mert oda készülünk. És mert a mennyek királyával, Jézus Krisztussal találkozhatunk újra és újra. Ebbe a közösségbe Isten nem csak meghívott titeket, hanem szolgálatába akar állítani, hogy az iskolás az iskolatársainak, a tanár a tanártársainak, az orvos az orvostársainak, a nővér a nővértársainak, a nyugdíjas a nyugdíjasoknak, a jogász a jogászoknak, meg akikkel kiki foglalkozik, beszéljen arról, adott időben Isten megnyitja a szívünk előtt a lehetőséget. Elmondtam, testvérek, de szeretném mondani, hogy Isten olyan röpke alkalmakat teremt, nem kell gyomrozni a másikat, hogy higgyél már végre, csak mondani egy-egy olyan mondatot, ami jó. Valakivel találkoztam, akinek a nyakában ott volt a kereszt. És olyan jó ilyenkor egy mondatot elmondani, hogy milyen jó, hogy hordja, és akit az ábrázol, az a szívébe lehet, ha behívja. Mert ő most a mennyországból üzen, az ajtó előtt állok és zörgetek, de mindegy, hogy miről van szó. Ha Jézussal együtt vagyunk, ha első alkalommal elfelejtjük, hogy mit kellett volna mondani, már fogjuk tudni egy következőn, hogy bizony ezt nem elmulasztottam. Tehát olyan elevenné válik a Krisztus közösség az életünkben, olyan forró lesz az egymásért való imádság, a gyülekezetért, hogy nehogy az legyen már, hogy emberek jönnek ide is. Nekem nem az a problémám, hogy mennyire ismerjük egymást, testvérek. Én 1978 óta prédikálok Nyíregyházán, és rengeteg prédikációt hallott tőlem némelyik ember, és biztos, hogy igazából még nem ismer. Mondjuk az Úr után azt gondolom, hogy a feleségem ismer legjobban. Aztán a gyerekeim. Hát, amit ők tudnak rólam, az nem mindig olyan, hogy kirakatba lehet tenni. Ez nem baj, mert azt is látnunk kell a másikon, amikor valamit nem úgy tesz, ahogy kellene, és azért is szabad imádkozni, hogy Uram, vedd el a neheztelésemet, mert most haragszom rá, és formáld őt, hogy ne maradjon meg benne, ami nincs jól. Aztán, ha nem változik, lehet, hogy másképpen kell, nem tudom, de az imádságot nem kell abba hagyni. És még egy, a hűség, a kitartás minden körülmény között. És Isten meghallgatja Illést, és több mint 3 évig nem esik az eső, és óriási szárazság van, de Isten soha nem hagyja magára Illést egy szempillantásra se. Soha. És hollók táplálják. Hát ez mesének tűnő dolog, és akkor jól hangzik, de a valóságban, hogy lefekszem éhesen, egy kő van a fejem alatt, aztán jön egyszer egy holló, az vagy jön, vagy nem, és ledob nekem egy darab kenyeret, aztán elmegy onnan, és ha azt megeszem, mi lesz? Vagy egy sareptai özvegyasszony, hát jó van, megesszük azt a kis valamit. De milyen kapcsolatban volt Illés Istennel? Tudta, hogy mi fog jönni. Értitek? És persze tudom, hogy nekünk is sokszor keservesen nehéz az életünk. De Isten nem ígéri, hogy nem lesz ilyen. Csak azt ígéri, hogy nem hagy el. Sokszor mélységes, mélyen megkeseredünk. Igyekszem, testvérek, gyorsan lapozni. Megkeseredünk. Depressziósak leszünk. Én nem nagyon tudom, hogy mi a depresszió, bár néha mióta mondják, hogy olyan ember nincs, aki nem volt depressziós, néha felfigyelek, mintha néhány másodpercig az lennék. De olyan kapcsolatban vagyok az Úrral, testvérek, hogy nem enged el, nem enged belesüllyedni a saját idétlenségembe. Az ördög által megtámadott gondolkozásomban nem enged belesüllyedni. De Illéssel előfordult, hogy belesüllyedt, és ezért ne essetek kétségbe. Széttárja a kezét Isten előtt, Uram, csak én egymagam vagyok, nincs senki. Hát, emlékszem rá, a háború után, a szovjet hatalom átvétel és a kommunista hatalom átvétel után, a gyülekezetbe, a templomba járó emberek istentisztelet után megálltak a templomajtóba, hát mi még csak vagyunk, de utánunk már nem lesz semmi. Na de testvérek, hát Isten ott volt azokkal, akik akarták, hogy velük legyen. Persze, azt kell mondanom, hülyének nézték azokat a tanárokat, akik megvallották a hitüket tanárként, akiket kirúgtak, de kik néztek hülyének? a keresztény társaik. Értitek ezt? Hát ilyen kevés esze van, hát nem tudott vigyázni, hogy ne szólja el magát. De akire most pont gondolok, egy pedagógusra testvérek, ő megvallotta a hitét a gyerekek előtt, és azt mondták, akkor ki van rúgva, azt mondta, akkor ki vagyok rúgva. És elment szelet lapátolni. De üdvözült azóta. Ott van az Isten országában. És mi a fontosabb? Hogy problémamentes, ragyogó életed legyen, vagy pedig örök életed legyen Isten országában. Ha nem jutsz oda, akkor is örökké leszel. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. És az Illés történetéhez szeretnék felolvasni egy részt a Szentírásból, az Új Szövetségből. Mert, ne haragudjatok, ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. Ha egyszer a gyülekezet, Illés gyülekezet, akkor ugyanebben részesül. Azután így szólt minnyájukhoz, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti vagy romlásba viszi. Mert aki szégyel engem és az én beszédemet, az ember fia is szégyelni fogja őt. Amikor eljön a maga és az atya a szent angyalok dicsőségében, bizony mondom nektek, vannak az itt állók közül némelyek, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. E beszédek után, mint egy 8 nappal, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, ruhája fehéren tündökölt, és íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Testvérek, ezt azért olvastam fel, mert ha Illés gyülekezet leszünk minden tagunkban, Illés már a mennyországban van. Mózes is ott van. Azt mondja az Úr Jézus hivatkozva, Isten nem a halottak istene, hanem az élők istene. Ábrahám, Izsák és Jákob élnek. Értitek ti ezt? Tehát van mennyország, és Jézus helyet készít, de csak azoknak, akik egészen átmerik adni az életüket, akik teljes egészében az ő uralma alá helyezik magukat, akik megértik, hogy amit ő mond, az élet, üdvösség vagy ítélet kárhozat. E között kell választanunk. Számomra, testvérek, emiatt felejthetetlen lesz az Illés keresztelője. Ti meg vagytok keresztelve. És valami módon azt adta Isten nekem, amikortól elkezdtem tudni, hogy ma lesz a keresztelő, és elkezdtem olvasni az igéket, végigolvastam az Illés történetet az Ószövetségben, hogy erről kell beszélni. Kérdezhetitek, hogy honnan tudja. Isten így akarta. Nem tudok más mondani, testvérek, mert nyugtalan voltam, amikor más igét vettem el. Ebben meg mindig békességem és örömöm van. És lehet, hogy most nem annyira örültök nekem. De ha megértitek előbb-utóbb, amit itt Isten üzen nektek, akkor örülni fogtok, hogy olyan Istenünk van, aki mindenható, aki győzött bűnön, halálon és ördögön, és aki győz az egóm fölött is, és gyermekévé fogad, és magához ölel, és így járhatom végig ezt a földi utat, míg hazaérek. Amen. Imádkozzunk. Uram, kérlek téged, add meg azt a kegyelmet, hogy amit ma üzentél, szívünkbe maradjon, és munkálkodjon a te erőddel. Amen.